Szeretett testvérem, bizonyság tételem alatt igét, az előbb hallott ige szakaszból olvasom, Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írt levele 4. részének a 24. verséből. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az elmúlt évszázadok során, egészen a múlt esztendőig egyébként, nagyon sokféle magyarázat született arra nézve, hogy miért is történhetett meg a reformáció, hogy mik voltak annak a kiváltókai, mik voltak azok a körülmények, amelyek a segítségére voltak, hogy elterjedjen, hogy hatásos legyen, vagy mai szóval, hogy sikeres legyen. Mi volt mindennek a hátterében, mind a társadalomban, mind a személyi adottságokban, mind a kultúrában, és mind természetesen az egyházi életben. Ezeknek a magyarázatoknak az egyik része tehát leginkább a társadalmi viszonyokat tartja a szem előtt, és azokból igyekszik levezetni azokat a folyamatokat, amelyek okozhatták, vagy okozták a reformációt, azután pedig a társadalomban az elfogadottságát a reformációnak, hogy miért fogadták olyan kedvezően, hogy miért terjedt olyan gyorsan, hogy miért hatott át tömegeket, és aztán az évszázadok során, ahogy mondtam, mind a múlt esztendőig, hogy milyen hatásai voltak a társadalomban a reformáció különböző áramlatainak. Aztán voltak olyan magyarázatok, és vannak mind a mai napig, amelyek pedig a politikai szempontokat tartották és tartják szem előtt, mind akkor és mind most, hogy vajon a politikai elit, a hatalom gyakorlói hogyan támogatták, hogyan akadályoztak, hogyan folyt ez a harc és ez a küzdelem, amelynek, úgy mondják, némelyek egyik eszköze volt csupán a reformáció, és hogy mind a mai napig az egyházi ütőkártyát akkor veszik elő politikusok, amikor úgy érzik, hogy annak megfelelő helye, ideje, alkalma van. Vannak, akik a gazdasági szempontokat tartották és tartják szem előtt, hogy nagyon nagy szükség volt már arra, hogy korszerűbb szemlélettel formálják a termelőeszközöknek a felhasználását, a termelő erőt, tehát az embereket is úgy alakítsák, hogy minél inkább hasznot hajtsanak, hasznot termeljenek. A gazdasági szempont szerint is azt mondják, hogy a reformációnak megvolt a maga hatása, amely nélkülözhetetlen volt a fejlődés tovább léptetéséhez. És vannak ezeken túl az ilyen társadalmi, vagy általános, vagy közösségi magyarázatok mellett voltak régen is, és tartják magukat mind a mai napig. Ezek a személyeskedő magyarázatok, amelyek a reformátorok régi, és aztán elmúlt századok során fellépő reformátorok személyes életében keresik azokat a motivumokat, sokszor rossz májúan, amelyekre azt mondják, hogy na hát ezért robbant ki a reformáció, mert valakinek valami olyan nagyon fontos lett volna. Mi azt mondhatjuk összefoglalva ezekre a magyarázatokra, azzal együtt is, én legalábbis ennek a híve vagyok, hogy érdemes mindig megismerni a különböző véleményeket, a különböző magyarázatokat, azokat nem kell lesöpörni, vagy eleve elhárítani, vagy meg sem hallgatni, vagy el sem olvasni azokat, hanem érdemes, hiszen tanulságosak lehetnek, de ezzel együtt is mégis azt kell mondanunk, hogy ezek a hitetlen vélemények, ezek az eleve, hát semlegesnek mondott, de valójában elutasító állásponton megfogalmazott vélemények azért mégis mindig nagyon elfogultak, hiszen az előbb említett szempontok szerint fogalmazódnak meg, és figyelmen kívül hagyják, tudva vagy tudattanul, valószínűleg sokszor tudva azt, hogy mit is jelentett valójában, igazából azoknak az embereknek, akik a reformáció áldásaiban részesülettek, mindaz, amit reformációnak nevezünk. És mindezek mellett, mind régen, mind pedig ma, tudjuk, hogy például a római egyháznak a híve is megfogalmazták az álláspontjukat a reformációról. Én az elmúlt években itt a környékem a római katolikus egyház tanait követő hívektől leginkább azt a magyarázatot hallgattam, ami inkább szomorkás vagy keserű, hogy a reformáció meggyengítette az egyháznak a tekintélyét, aláásta azt, hozzájárult ahhoz, hogy aztán megrendüljön a tömegeknek az egyházba vetett bizalma, és ebből következik a másik vélemény, amit mondom hallottam az elmúlt években, hogy tehát utat nyitott az elvilágiasodásnak, ami az elmúlt fél évezredben, hiszen 501 éve történt a reformáció, nyomon követhető volt, látható volt, és sokan sajnálják is, azt gondolják, hogy ha nem lett volna tehát a reformáció, ha nem következett volna be, vagy nem olyan erővel legalábbis az elvilágiasodás, ami tömegeket vitt el az egyházakból, templomokból, így is mondhatjuk, és ami kilúgozta a társadalomnak sok-sok vallásos érzületét, ami addig pedig megvolt. Szeretett testvéreim, azt gondolom, hogy nekünk mindig az a dolgunk, a feladatunk és a lehetőségünk, reformáció ünnepén is így van ez, hogy ne az emberi szempontoknak adjunk elsőbséget, hanem az igének adjunk elsőbséget, és az ige tanítása szerint vizsgáljuk meg azt, hogy vajon mi értelme is volt, mi a jelentősége a reformációnak. Erre nézve pedig a mai ige szakaszból egyértelműen azt a választ kapjuk, amit Pál apostol kifejt, és persze a levél többi részében is, de most ezt a részletet hallottuk a napi igéből, hogy Istennek nem tetsző folyamatok, életek, egyéni és közösségi életformák, életutak vannak, és Istennek tetsző életutak is vannak, és Pál apostol amellett tesz hitet, amellett tesz bizonyságot, és erre tette fel a saját életét is, hogy ő mindig azt keresi, hogy mi az Istennek tetsző, és a saját életében azt akarta megvalósítani, de a gyülekezetek életében is erre helyezte a hangsúlyt, hogy a sokféle emberi szempontot háttérbe szorítva, hátrébb rangsorolva, Isten szempontját tegyék az első helyre, és a gyülekezeti életet is úgy alakítsák, úgy éljék meg, hogy az Istennek tetsző legyen, és ezzel szoros összhangban természetesen az egyes, a személyes hívő életét is úgy alakítsák, hogy az mindig a lehető legjobban közelítsen Istennek a tetszéséhez. És azt gondolom, hogy ma is ezt a választ adhatjuk meg saját magunknak is, és ha netalán mások is megkérdeznek, hogy mit is ünnepünk a reformáció ünnepén, hogy miért is volt fontos a reformáció, hogy miért, vagy miért lenne fontos ma is a folyamatos reformáció szerint élni az életünket, akkor ezt válaszolhatjuk, hogy azért, mert a reformáció ráirányította ismét arra a figyelmet, amit éppen Pál apostol bizonyság tételében ma is olvasunk, hogy keressük azt, mégpedig ne csak egyszer, vagy ne csak olykor-olykor, szorult helyzetben, vagy éppen ünnepeken, kiemelkedő alkalmakkor, keressük azt mindig, hogy mi is az Istennek tetsző, és azt igyekezzünk megvalósítani, és ami ennek az ellentétje, de ezzel összefügg, ami pedig nem Istennek tetsző, ami csupán emberi szempontok szerinti, azt pedig ne tartsuk olyan fontosnak, főleg ne kizárólagosnak, és ne az emberi tetszéseknek akarjunk megfelelni sem személyes, sem közösségi életünkben. Ennek az ellentétnek a kifejezésére itt is alkalmazza az apostol az óember és az új ember kifejezést, és az óemberre nézve mondja azt, hogy mindaz, amit a született ember, az Istentől távol született ember saját maga megvalósítana, az mind az óemberi élethez tartozik, és arra írja azt, és mondja azt, hogy azt jobb, ha az ember levetkőzi, hatol, tehát igyekszik teljesen, teljes mértékben megszabadulni, és ezzel szembeállítja az új embert, amiről azt olvastuk az alapigeként felolvasott 24. versben, hogy az is Isten teremtése, de olyan teremtése, amelyik az igazságban, a valóságos igazságban és a szentségben történt az új embernek a megteremtése. És ezért tehát ma is azt mondhatjuk, hogy ami nem Istennek tetsző, az mind benne van, vagy összefoglalható abban, amit az óemberről ír az apostol, és bár tudjuk azt, hogy ez a kifejezés egyre idegenebb a ma emberétől, és talán, amit hozzáfűz az apostol, azt is igyekszik az ember elhárítani a magától, de mégiscsak így van, ahogyan ő összefoglalja, hogy az óember tehát a természeti ember, az Istentől távol született embernek az elsődleges, legfontosabb szempontja, hogy mindig a saját nyereség vágyát akarja kielégíteni, igyekszik az életét úgy berendezni, hogy abban mindig ő álljon a nyertes oldalon, hogy abból mindig neki legyen haszna, másokkal nem törődve, csak arra összpontosít, hogy ő érezze magát a legjobban, hogy ő gazdagodjon a legjobban, hogy saját magának tetsző életet élhessen, és ezzel szemben, akik ezt ellenzik, legyen az bárki, hogy ő föléjük kerekedhessen, hogy ne kelljen tőlük tartania, ne kelljen a véleményükre adnia, hanem a saját jótetszése szerint élhesse az életét. Ez a nyereség vágy az alapja mindennek, írja az apostol, és nem kertelés, nem titkol, mert nem titkolja, hogy a saját életében ő maga is így élte az életét mindaddig, amíg Jézus meg nem szólította, sőt, meg nem ragadta őt. Ő saját magáról is leírja a Filippiekhez írt levelében, hogy ő is úgy élte az életét, hogy a saját hasznát helyezte minden elé, a saját nyereségvágyát, még akkor is igaz ez, hogyha ez vallásos nyereségvágy volt, és abban a korban sem volt általános, ő nem meggazdagodni akart, nem az aranybűveletében élt, nem politikai hatalmat akart szerezni, hanem a saját üdvössége érdekében, a saját nyereségvágya szerint élte az életét, úgy, hogy nagyon sokakat üldözött, akik pedig Jézus követték, és Isten szerinti életet éltek. Ez a nyereség vágy az alapja mindennek tehát, amit úgy bont ki, ahogy hallottuk az igében, hogy csalárd és gonosz kívánságokat táplál az ember magában, és ezek a kívánságok tartják a hatalmában. Ezeknek akar megfelelni, ezeket tartja szem előtt, ezeket fejleszti, ezeket tökéletesíti, azokkal játszik össze, azokkal érzi egy húron pendüli magát, akik szintén ilyen vágyak szerint élik az életüket, és mindenre írja azt, hogy sötétség borítja a gondolkodásukat, nem látnak ebben a sötétségben semmi mást, nem látják a másik embert, még kevésbé látják Isten, sem azt, ami másnak jó, sem azt, ami Isten tetsző, csak azt látják, csak azt érzik, csak az sarkalja őket a mindennapokban is, ami a saját család és gonosz kívánságai szerint megvalósítandó az életükben. És ezért írja az apostol, hogy ők legyenek bárkik is. Legyen bármilyen tetszetős akár az életpályájuk. Legyenek akármilyen köztiszteletben álló személyiségek. Ugye az akkori korra gondolunk elsősorban, de talán ma is van ilyen. Legyenek tehát bárkik is ők, mégiscsak Istentől elidegenedett életet élnek, hiszen nem azt keresik, ami Istennek tetszik, hanem csak azt akarják megélni, amit ők maguk jónak tartanak. És ezzel szemben állítja az apostol az új embert, akiről kevesebbet ír, mint az óemberről, de a lényeget és a fontosat megírja. Azt, amit az alapigében hallottunk, olvastunk tehát, hogy Isten teremtése az új ember. És ebben benne van az, hogy nem lehet kimunkálni, nem lehet emberi törekvéssel eljutni hozzá, hanem elfogadni lehet, elkérni és elfogadni lehet Istentől, hogy ő teremtse meg bennünk is az új embert, hogy lehessünk mi is újjá, mégpedig igazságban és szentségben teremtse meg bennünk is az új embert. Csak néhány fogalmat ír erről az apostol, de megint azt mondhatjuk, hogy a saját élete példájával illusztrálja, vagy kibontja, részletezi is azt, hogy mire gondol. Ez a szentség, ez az igazság azt jelenti, ahogyan ő is élt Jézus nyomdokain járva, hogy másoknak az üdvösségért is megtett mindent, ami ő rajta múlt, amit Isten rábízott, nem hárította el, nem hivatkozott kényelmetlenségre, veszedelemre, fájdalomra, hogy miért is ne menne a többiek után azért, hogy őket is Jézushoz hívja, hanem vállalt ezt a küldetést, ezt a missziót, éppen azért, mert már az újjáteremtett ember élt ő benne, és a szentséget is ő maga is megélte és megvalósította, amikor a saját szívéből, lelkéből kiöldökölte azokat a vágyakat, amelyeket az óemberre sorolt, és amik ő benne is burjánzottak, még ha vallásos köntösbe öltöztetve is, de mégis mindezeket kárnak és szemétnek ítéltem, és csak arra vágyott, amit az új teremtésben Istentől megkapott. És ezért is Jézushoz hasonlóan, aki azt mondja, hogy ti emberektől fogadtok el dicsőséget, és ezért nem az Isten dicsőségét keresitek, ő maga sem fogadott el embertől dicsőséget, hanem mindenben Istennek a dicsőségét kereste, és akarta megvalósítani. Szeretett testvéreim, a reformáció arra mutatott rá, hogy a középkori egyház nagyon sok mindenben támogatta az óembert. Nagyon sok mindenben engedte, sőt segítette azt, hogy az emberek nagy része az óemberi kívánságoknak megfelelően élhessen. Annyit tett hozzá az egyház, hogy kivette a maga részét ebből a bizonyos nyereségvágyból, kivette a maga részét ebből a bizonyos család és gonosz kívánságoknak a sokaságából. Annyit tett tehát a középkori egyház, hogy bizonyos részére az ember életének azt mondta, hogy ha azt így teszel, hogy az egyháznak az anyagi javát szolgálja, akkor az szent, vagy szenté lehet, mi szentnek nyilvánítjuk, és akkor az életed ez a része szent, és a többit is nyugodtan élheted és végezheted, hiszen az egyház majd megbocsát, hiszen az egyház majd megadja, kiárja neked az üdvösséged. És ezzel szemben erre mutatott rá a reformáció, hogy a középkori egyház pedig igen nagy mértékben akadályozta, hogy az új ember megteremtése megvalósulhasson, akadályozta, hogy vágyjanak arra az emberek, hogy keressék azt, hogy könyörgjenek azért Istenhez, hiszen magának tartotta meg a lelkek feletti hatalmat is, elzárva ezzel az ember Istentől, és nem akarta, és gátolta, hogy az ember saját maga Istenhez találjon, a saját életét Istennek adja, mert érezte a középkor egyház, ha ez így történt volna, ez így történne, akkor ő maga veszítene a hatalmából, az valóban meggyengülne, akkor kicsúszna, mint egy a kezéből, a markából, az embereknek a tömege, és így akkor a haszonlesés, a remélt haszon nem valósulhatna meg. Szeretett testvéreim, mindannyiunknak ismerős az a kifejezés, hogy folyamatos reformáció, és ezen pedig azt értjük, hogy minden nemzedéknek és minden embernek az életében eljön, el kell, vagy el kellene jönnie a döntés pillanatának, amikor az óember és az új ember között választania kell. És látnunk kell, hogy folyamatos annak a veszélye, hogy amikor az ember, vagy amikor egy-egy nemzedék dönt ebben a kérdésben, akkor újra, vagy ismét, vagy ő az az ember először az óember mellett döntsön. Az óembernél ragadjon le, az óembert válassza. És ezért van szükség a folyamatos reformációra, hogy az egyház, hogy Krisztus népe, hogy a gyülekezet mindig segítse a döntés helyzetbe jutó embert, hogy ne az óembert, hanem az új embert válassza. Mert igen, ma is ragaszkodik a sátán az óemberhez. Ma is azt tartja hatalmában, az az érdeke, hogy minél többen megmaradjanak annál, és minél kevesebben kérjék el, minél kevesebben könyörögjenek az új embernek a megteremtésért, az ajándékáért. Ezért tehát, ahogyan ezt mindig is hangsúlyoztuk, a reformáció ünnepe nem múltba révedő, nem statikus, nem bizonyos állapotokat konzerválni akaró ünnep, ahogyan talán nem is kevesen gondolják, hogy a reformáció nem más, mint visszagondolni 1517-re, hanem mi mindig úgy reméljük megélni az ünnepet, hogy az dinamikus, hogy az mozgósító, hogy az figyelmeztető, hogy az felhívó, hogy az döntésre hívó és a döntésben segítő legyen az ünnep maga is, és Krisztus népe pedig, vagyis az Anyaszentegyház maga is aktívan segítse az egyes embert abban, hogy az óembert levetkőzze, és az új ember ajándékát, az új ember teremtését kérje, azért könyörögjön, és azt elfogadja Istentől. Ma a körülöttünk lévő világban azt látjuk, hogy sokan úgy jól érzik magukat az óember által működtetett világban. Azt gondolják, hogy ott kiismerik magukat, hogy ott van esélyük jó helyezést elérni, jó szituációba kerülni, hogy ott tudják a játékszabályokat, és tudják, hogy igaz, hogy adni is kell, de kapni is lehet, igaz, hogy meg kell alkudni, de hát abból mégis lehet profitálni. Ma nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a lehető legtöbb, amit az ember elérhet az életében, hogy ebben a világban a saját életéből kihozza azt, amennyit lehet. Erre ír az apostol, hogy a sötétség borítja be az ember gondolkodását, nem látja, nem hiszi, ez talán még jobb kifejezés, hogy a sötétségen túl van más lehetőség is, hogy a világosságban járni, élni, az nem lehetetlen. Embernek igen, de Istennek nem. És hogy jó a világosságra kilépni, és jó az új embert elfogadni, az új embertől pedig búcsút venni, azt hátrahagyni, azt elítélni, azt levetkőzni, és ahhoz visszatérni nem akarni. Ezért, mert ma nagyon sokan így érzik magukat, talán tényleg nehéz a reformáció üzenetét, a Szentírás üzenetét hirdetni, továbbadni, de talán megvalósítani, megélni sem könnyű, és nekünk mégsem más a feladatunk, nekünk mégis ez a feladatunk, hogy Istennek tetszését keressük mi magunk is, és ezt igyekezzünk másoknak is, a ránk bizottaknak, a családban, a környezetünkben elmondani, hogy igenis lehet másként élni, mint hogy az ember saját magától tudna, lehet az új teremtést elkérni, azt elfogadni, és úgy élni az életét az embernek, hogy az Istennek tetsző legyen. Hogy ez persze lemondással jár, hogy ez sok mindennek a megtagadásával jár, az kétségtelen, de ez így volt mindig, így volt a reformáció évében is, ha már azt ünnepeljük, de így volt ez Pál apostol életében, az első keresztények életében, erre mutatott példát Jézus maga is. Ha mi tehát abban reménykedünk, hogy a keresztényegyház megtartatik, akkor nekünk magunknak is át kell adnunk magunkat az új teremtésben Istennek és az ő jó tetszésének, mi pedig nem csak életünk bizonyos területein, hanem mindenben, amit a magunkénak vallunk. Ezen a mai ünnepen tehát azért könyöröghetünk, azért imádkozhatunk, hogy mint annak idején Luthernek, de mint annak idején Pál apostolnak is, adjon bátorságot a ma emberének is, a Szent Háromság Isten, hogy elmerjük kérni az új teremtést, a bennünk az új embert, és merjük mi is azt mondani, hogy itt állunk, és másként nem tehetünk, mint hogy az életünkben mindent, egyre több mindent úgy élünk, úgy valósítunk meg, hogy az Istennek, az ő jó tetszésének megfeleljen. És ha ezért ér bennünket gúny, talán üldöztetés, talán megaláztatás is, attól sem kell félnünk, hiszen éppen ez az ünnep központi, lényegi mondani valója, hogy az a legfontosabb, csak az a fontos, amit Isten mond rólunk, és amit emberek mondanak rólunk, azzal nem kell törődnünk, ha tényleg Isten tetszése szerint éljük az életünket. Ezért az egész világ kereszténységet, úgy bennünket, magunkat is segítsen Isten abban, hogy tényleg az ő jó tetszése szerint élhessük egész életünket. Amen.